Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Kedd van, hosszú műsorsáv, egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk majd. 5 óra után a Siemens iparhangjai podcast sorozatunkban a Naturtex ügyvezetője Gellért Balázs lesz a vendég. Textilipar, alváskultúra, rengeteg izgalmas dolog és információ, tehát 5 óra után iparhangjai itt a Monitor délutánban. Fél 5 és 5 óra között beszámolunk majd a 13. LED konferenciáról, annak a szakmai programjáról itt Budapesten, február közepén. Most pedig néhány perc múlva munkáltatói márka, márkaépítés, employer branding, munkáltatói felelősségvállalás a fókuszban ebben az epizódban néhány perc múlva itt a Monitor délutánban. Ha kedvük tartja és idejük engedi, rádiózzunk együtt.
HR marketing vagy employer branding? Mik az elkötelezés eszközei és hogyan tartsuk meg a munkavállalót? Love my job. Hogyan teremts szerethető munkahelyet? Keddenként a Monitor délutánban. Szakmai partnereink a Tesco, a Tesco Business Solutions és a Follow the Yellow Communications. A műsorvezető Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután, a Szignálban minden lényeges elhangzott, folytatódik a sorozat. Hevesi Nóra van itt a stúdióban, a Tesco kommunikációs vezetője, és Tóth Nagy Péter, a Follow the Yellow Communications alapítója. És mivel belebonyolódtunk itt egy beszélgetésbe, egész visszamentünk a Covidig, a vállalatok megváltozott felelősségen, ezt írtam fel magamnak, ezt talán Nóra mondta egy 5-6 perccel ezelőtt, szóval a vállalatok megnövekedett vagy megváltozott felelőssége, ezen belül is a munkavállalók testi, lelki épsége, egészsége. Lehetne talán ez a munkacím, mindig találok egy munkacímet, hogyha ezzel egyetértetek. Szóval ez nem olyan régi történet. Nóra, volt egy ilyen félmondata, ugye, vagy félmondatot, hogy itt azért nagyon furcsán változtak, izgalmasan változtak a felelősség vonatkozásai.
Igen, köszöntöm én is a hallgatókat. Abszolút én azt gondolom, hogy a Covid hozott egy drasztikus változást, ugyanakkor azt nem mondom, hogy előtte nem volt fókuszban a munkatársak fizikai és lelki jólléte, ugyanakkor a Covid időszakában, amikor ugye a mi szektorunk a kiskereskedelem volt tulajdonképpen a közszolgáltatások mellett végig talpon, tehát nekünk volt a feladatunk az, hogy ellássuk élelmiszerrel a magyar lakosságot, akkor mi is egészen másképp kezdtünk el foglalkozni a biztonsággal, tehát a kollégák lelki és fizikai biztonságával. Tehát ez egy olyan időszak volt, amikor igenis a mi felelősségünk volt az, hogy megérkezzen a megfelelő mennyiségű maszk minden egyes kasszához. Plexi falat emeltünk. Ugye a fertőtlenítőket, talán emlékeztek, hogy mindenki fertőtlenítőszert vadászott. Az egy nagyon-nagyon hirtelen éles váltás volt a fizikai biztonság és a fizikai egészség biztosítása irányába. A Covidnak nem sok pozitív hatása volt, de én azt gondolom, hogy egy olyan attitűdváltást indított el, egy mély és fenntarthatónak tűnő, most már így lassan 5 évvel a Covid kezdete óta, már mondhatom, fenntartható attitűdváltás indult el, amiben mi a Tesco-nál azt gondolom, hogy alapvetően élen járunk, tehát nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, és megint csak a Covid-ból sokat tanultunk, akár a pszichológiai biztonsággal kapcsolatban is. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kollégáink fizikai és pszichológiai biztonságát, jól létét támogassuk. Ugye a mi munkáltató ígéretünk az, hogy tegyünk együtt a jobb mindennapokért, de nekem meggyőződésem az, hogy ezt csak akkor tudjuk tenni, hogyha a kollégák valóban jól érzik magukat ott, ahol dolgoznak, és ez is ugye a mi munkáltató ígéretünk egyik pillére, és ez központi szerepet tölt be a munkatársi stratégiánkban.
De örülök, hogy elkezdtünk még az adás előtt beszélgetni, és így rögtön bele tudtunk harapni, mert Péter is átküldött nekem mindenféle cikkeket, meg anyagokat, munkaanyagokat, tehát ahol jó dolgozni, a munkavállalók testi, lelki jólétének megteremtése, employer branding, munkáltatói márkaépítés, és a fundamentum az a munkavállaló, és annak a testi, lelki, ez a két lába a fundament, a testi, lelki egészség, és ez a Covid, ez egy egészen izgalmas helyzetet teremtett, és azért örülök, mert én meg vásárló vagyok, tehát én tudjátok az elméletet, gyakorlatot hozni, de én megláttam ott, és kérem a hallgatókat is emlékezzenek arra, hogy milyen volt akkor dolgozni, akkor a kereskedelemben hogy álltak helyt a munkatársak, nekik milyen lelki problémáik lehettek attól, hogy itt
félig meddig beteg emberek jönnek be, fizikai létét is félthette ettől, de a lelki egészséget, vagy a lelki egyensúly, nagyon sokszor hallottam ilyen beszélgetéseket kasszában, sorban, bárhol. Hát ez egy nagyon jó tanulópénz volt akkor arra, hogy erre hogyan kell figyelni, hogyan kell figyelni, Péter.
Hát ez egy hatalmas nagy pofon volt a nagy világnak az a helyzet, és korábban, ami valóban nem volt ekkora fókusz a testi és lelki jóléten, azért ez mára nagyon-nagyon megváltozott.
Ez rávilág, ez egy reflektor volt.
Köszönhető a COVID-nak, és hogy bár alapvetően egy rossz vagy negatív tulajdonságról beszélünk, de van egy olyan pozitív hatás, hogy az emberek elkezdtek egy kicsikét jobban odafigyelni magukra. Mert nem volt ez belőről jövő dolog, és lehet, hogy egyébként mai napig sem, főleg ebben a régióban nem annyira divat a lelki egyensúlyjal, meg nagyon erősen fókuszáltan a testi egyensúlyjal is foglalkozni. Azt gondolom, hogy ez alapvetően egy belső emberi szükségletnek kell lennie, de mivel nincsen meg mindenkinek ez a képessége, tudása, akarása,
igénye,
ami nem csak tudás, hanem tényleg egy ilyen lelki képesség is, innentől kezdve vált a vállalatok számára is egy ilyen must tényezővé, hogy kell ezzel foglalkozni, és kell segíteni a munkavállalókat.
És ha nincs igény, akkor fel kell ébreszteni az igényét.
Így van.
Valamilyen módon.
Igen, a kommunikáció kell a munkatársakkal.
Így van, és akkor én erre rá is tudok csatlakozni, úgyhogy nagyon nem véletlen az, hogy az elmúlt években nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a felső vezetők, illetve a vezetők képzésére, hogy ahogy te is mondtad, de nem feltétlenül van igénye, szerintem van mindenkinek, nem feltétlenül tudja talán megfogalmazni, és tudja
pontos
magától azt, hogy tulajdonképpen mi az ő felelőssége saját magával, vagy vezetőként mi a felelőssége a szűkebb vagy tágabb csapatával szemben. Úgyhogy mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk erre, hogy képezzük a kollégákat, a vezető kollégáinkat, egész egyszerűen megtanítsuk nekik, meghallgassuk egyébként, hogy ők mit gondolnak arról, hogy mit jelent a jól lét számukra, meg a munkatársak számára. Létrehoztunk, igazából összegyűjtöttük azokat a segédanyagokat, amik támogatják a vezetőket abban, hogy ezzel valóban hatékonyan tudjanak, vagy jó, hatékonyan tudjanak ehhez a témához hozzányúlni, és készítettünk, ami szerintem egy szuper anyag egyébként, én kifejezetten sokat tanultam belőle, egy jóléttel kapcsolatos beszélgetésekről szóló útmutatót, amiben lényegében pontról pontra fogjuk a vezető kollégák kezét, és segítjük őket abban, hogy hogyan érdemes mondjuk elkezdeni egy beszélgetést a jóléttel kapcsolatban, hogy hogyan teremtsenek egy olyan pszichológiai biztonságot, ahol a kollégák egyébként mernek jelezni,
megnyílnak,
el tudják mondani a saját igényüket. Itt nagyon-nagyon fontos az is, hogy a vezetők azt érezzék, hogy tényleg minden eszköz a kezünkben van, és mi mint cég tudjuk őket ebben támogatni.
És azért izgalmas ott a Tesco, még gyakorlati terep, mert ők ugye nagyon sokfélék a vásárlók, a partnerek, és nagyon színesek, sokfélék ott belül. Nem tudom hány ezren. Egy vezetőnek nem egy hangon kell tudni itt most muzsikálni, és az igényt, azt fontos lenne hozzátenni, nem igény vagy igénytelenségre gondoltam, hanem akár kvázi én is igénytelen vagyok, mert nem megyek el szűrésre minden két évben vagy egy évben. Kvázi igénytelen vagyok, de nyilván egy olyan munkai közösségben, ahol ezt valamilyen módon ösztönzik nálam, akkor az elmennék. Szóval én így gondoltam, és azt, hogy itt a kommunikáció, a képzés, hogy mennyire sok hangon, mennyire finom hangolni kell azt, hogy az ilyen dolgozó, olyan dolgozó, akinek megvan az igénye, sőt, akármilyen tudatos, és valakinek ezt fel kell ébreszteni.
Igen, és ez itt van a vállalatnak a felelőssége, hogy nem azt mondani csak, hogy csináltunk egy jogakurzust, és gyertek. Meg
aztán nem jogáztak, akkor is gyertek.
Igen, meg van coaching, és akkor gyertek meg pszichológus, de hogyha valakinek erről nincsen ismerete, akkor nem tesz semmit. És az, amit a Nóra mond, hogy beszélgetni, képezni a munkatársakat, ez a legfontosabb része az egésznek, hogy van egy felsővezetői kezdeményezés, az nem egy középvezetői szintre, és a középvezetők pedig tudnak a megfelelő hangon vélhetőleg beszélgetni a munkatársakkal, és van felelőssége annak, hogy beszélünk ezekről a problémákról, meghallgatjuk a munkatársakat, hogy ők mit gondolnak róla, ismerik-e azt a jelenséget, hogy kiégés, mondják az divatos szó, hogy business burnout, vagy valami hasonló szavak vannak, hogy ez mit jelent. mert lehet, hogy nem tudja a munkavállaló, hogy neki baja van, akár testileg, akár lelkileg, csak érzi, hogy néha fáj a dereka, és azon meg hosszú távon lehet segíteni, vagy érzi azt, hogy reggelente pánikolva megy be a munkahelyre, és hogy ezzel lehet mit kezdeni, és nem biztos az, hogy ezt eltitkolja, és 8 hónap múlva azt mondja, hogy föláll a székből, vagy kidőlne, hogy Isten elviszi a mentő. Úgyhogy a beszélgetés a munkatársakkal arról, hogy ilyen jelenségek vannak, ezekkel foglalkozni kell, te tehetsz magadért, mi segíthetünk neked munkáltatóként. Ez egy nagyon fontos pillére a testi-lelki épség őrzésének és fejlesztésének.
Igen, én ezért mondtam azt az előbb, hogy a képzés az kulcsfontosságú, és kulcsfontosságú az is, hogy a vezetők példát mutassanak. Egész egyszerűen ezt a témát bedobják, és mert tényleg nagyon sokszor, ugye te is, vagy ti is mondtátok, hogy nagyon sokszínű a csapat, tehát 198 áruház, a logisztikai központ, a központi iroda, eleve nagyon sokféle munkavállaló, nagyon szétszórtan, tehát nálunk a vezető, és itt elsősorban az áruház vezetők képzése, az pont ezért kulcsfontosság, hogy azokban a mikrokörnyezet, vagy abban a mikroközösségben, amit ők vezetnek, az nagyon messze van ám a központi irodai webinártól, tehát ez egy más világ, és ez tudomásul kell venni, nem rosszabb, nem jobb, tehát szó sem, de más eszközök szükségesek, mert amíg egy központi irodai kollégát meg tudok hívni egy webinárra, ami a burnoutról szól, vagy bocsánat, a kiégésről szól, addig nem tudok igazán webinárt szervezni az áruházi kollégáknak, tehát ott alapvetően a felelősség az sokkal inkább a vezetőn van a tekintetben, hogy mennyire figyel oda a kollégákra, de természetesen a cég pedig, egy adott vállalat, de most a mi esetünkben a Tesco, a keretrendszer tudja ehhez biztosítani, illetve azokat a segédanyagokat, amiket egyébként az összes áruházban élő kolléga is ugyanúgy el tud érni, mint a központi irodai kolléga. Tehát csak segíteni kell abban, hogy tudjanak arról, hogy hol vannak a szám, tehát egyértelműen milyen támogatást biztosítunk számára, milyen segítségnyújtási lehetőségek vannak.
Hát mi az arzenál?
Mi az arzenál? És itt jön be megint a vezetői felelősség. Először nekünk kell egy olyan platformot, és van ilyen platformunk, amihez minden kolléga kivétel nélkül mobiltelefonon keresztül hozzá tud férni. Tudnia kell, hogy milyen eszközök vannak, és ott kell a vezető, aki ha mégse tudja, akkor segítse őt abban, hogy megtalálja a számára éppen aktuális segítséget.
Értem az arzenát, értem a vezetők felelősségét, és értem a sokszínűséget. Nem olyan régen volt egy, próbálom diszkréten mondani, egy olyan élményem, amikor valahol voltam, és ott is megjelenek gyakran, és ott a recepción ülő kolléganő nem volt jó állapotban, legalábbis a többi dolgozó úgy látta, mert már a harmadik jött úgy be, hogy azt mondja, hogy mi bajod van, fáj valamit. És a negyediknél fölcsattant. A negyediknél fölcsattant, hogy hagyjatok már békén. Mert mi eszköztelenek vagyunk gyakran, és lehet, hogy rosszul is látjuk a dolgot, meg egy csomó dolog nem mer szólni egyik a másnak, mind a vezető felelősség, hogy előbb észrevenni, csak ide akartam, amikor lehet, hogy rosszul, hogy előbb észrevenni. Vagy ha a dolgozó picit is érzi, hogy valami bizonytalan a hátországában, bármi munkakörében, a főnökével, akkor legyen valami kapaszkodója.
Abszolút, de ez csak akkor megy, ha van az a bizonyos pszichológiai biztonság, amilyen buzzword lett az utóbbi években, de az én személyes tapasztalatom vezetőként az pont ez, hogyha nincs a pszichológiai biztonság, tehát ha én ezt nem tudom megteremteni a csapatomon belül, akkor egyébként megmondom őszintén, hogy a munka sem hatékony, és egész egyszerűen akkor jönnek az igazi bajok. Tehát ha nincs pszichológiai biztonság, a kolléga nem tudja elmondani azt, hogy éppen mi bántja, vagy milyen fizikai problémákkal küzd, akkor nem fogunk rá megoldást találni, és biztos, hogy olyan, vagy nem biztos, de nagy valószínűséggel olyan eszköztárhoz nyúl egy ilyen esetben a vezető, ami biztos, hogy nem a megoldást fogja szolgálni. Tehát, hogyha egy kolléga minden nap elkésik a munkából, mindig ugyanannyi időt késik el a munkából, és nem tudunk leülni arról beszélgetni, hogy ennek mi az oka, pedig lehet, hogy csak annyi, hogy nem jár éppen busz, amikor ő most lerakta a gyerekét az óvodában. Egyébként egy másodpercet megoldható lenne egy kicsit rugalmasabbá tenni a munkaidejét, de ha ezt nem tesszük meg, akkor a negyedik késés után azt mondjuk, hogy a viszontlátásra, és elvesztünk adott esetben egy szuper munkaerőt. Tehát, hogy ezek azok a finomságok, és erre kell felkészíteni a vezetőket igazán, hogy és megint visszajöttünk a kommunikáció, beszélgetés. De ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát ez nem egyik pártról a másikra valósul meg, és azért azt is látni kell, hogy itt azért vannak akár generációs különbségek. Tehát nagyon másképp viszonyul egy friss diplomás kolléga a saját jól létéhez,
a saját testéhez, annak az egyensúlyához.
A munka-magánélet egyensúlyához, mint egy olyan kolléga, aki nem tudom, most 64 éves, és mondjuk 18 éves korától dolgozik. Tehát, hogy egy teljesen más típusú megközelítés. Egyik se jobb, mint a másik, vagy rosszabb, de más. És ez is nagyon-nagyon fontos a Tesco esetében, hogy sok generáció dolgozik együtt, és hogy ezt egyensúlyban hozni, hogy azt látom egyébként, hogy a most bejövő generáció sokkal tudatosabban viszonyul a saját igényeihez, és sokkal karakteresebben meg tudja fogalmazni, de ellentétben mondjuk a boomerekkel, vagy a senior X-ekkel szemben, és ez tud egyébként feszültséget is okozni. De most egy pillanatra visszatérnénk egyébként a konkrét segítséghez. Ugye beszéltünk vezetői felelősségvállalásról, vezetői szerepekről, meg webinárokról, de még rengeteg más eszközünk van, amit kínálunk a kollégáknak, és ebből talán a legfontosabb ez a bizonyos munkavállalói támogató programunk, ami egyébként 5 éve létezik már, de idén abszolút megújítottuk. Tehát kibővítettük ezt a szolgáltatást, ezt mind a több mint 8000 kollégám számára 24 órában igénybe vehető jogi, pénzügyi és egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadás. Így szakértők állnak a kollégák rendelkezésére. Ezen felül pedig biztosítunk a kollégáknak egy online platformot is, ahol ezekben a témákban edukációs vagy tájékoztató anyagokat, kis videókat, leafleteket, útmutatókat tudnak megtalálni. Úgyhogy ez szerintem most egy ilyen nagy újdonság az online platform része, illetve az, hogy mindig az egészséges életmód az nem volt a témák között. Egyébként szeretik a kollégák, úgy néztem az utóbbi hónapokban, hogy egyre
felfut,
de ezt is meg kell tanulni, hogy merjünk igénybe venni adott esetben egy ismeretlent a vonal másik oldalán, mert lehet, hogy az hozza meg a változáshoz azt a trigger pointot. Úgyhogy ez például nekem egy nagyon fontos szerintem a Tesco számára, hogy mi ezt tudjuk biztosítani a kollégák számára, de rengeteg más van még, tehát a október nálunk a well-being hónap, tehát az a hónap, amikor folyamatosan elérhetőek online webinárok, akár élőben, akár ugye visszanézhetőek, rengeteg extra programot csinálunk. Október ugye a szűrővizsgálatokat, elsősorban az emlőrák szűrés fontosságára hívtuk fel a figyelmet, és én mindig azt mondom, hogyha csak plusz egy kolléga elmegy szűrésre, akkor már ennél többet nem lehet tenni. Tehát egyébként itt jön az edukáció, a figyelemfelhívás szerepe, és ez egyébként például a belső kommunikáció egyik nagyon nagy felelőssége, hogy olyan témákat is bevigyünk egyébként a kommunikációs terünkbe, ami nem feltétlenül, sőt, egyetlen nem kapcsolódik közvetlenül a mindennapi tevékenységekhez.
Pszichológiai szempontból azért nagyon fontos pillér, amit Nóra mondott, ezt a telefonos, meg az online szolgálatot, mert hogyha valakinek nincs meg az ereje, hogy tudjon ilyen dolgokról beszélgetni, akkor ezt gondolom anonim módon teheti meg.
Abszolút.
Az jutott eszembe, pénztáros kollega valahol valamilyen kereskedő, és van valami egészségügyi problémája, bármi, inkontinencia, bármi. Én nem biztos oda mennék egy főnökhöz, főleg ha éppen nem, hogy én azt mondjam, főnök, nekem nem 3 óránként, vagy 2 óránként kéne kimenni, hogy lehet azt megoldani, hogy kimenjek óránként, nem élek vissza a helyzette.
Tök jó, hogy ezt felhoztad, ugye nálunk, ezt azért mondom, azért tök jó, mert van egy menopauza programunk cégen belül, ugye alapvetően női vállalat vagyunk, és a kollégáink, kolléganőim több mint a fele a 45 és 60 közötti korosztályban van, ami a változókor időszaka a nőknél, vagy a pasiknál is, de és mi csináltunk egy ilyen támogatói csoportot, illetve 2 évvel ezelőtt tartottunk egy tréning sorozatot az áruházvezetőknek, és pont erről kezdtünk el beszélgetni, hogy akkor hogyan tudod te azt elérni, vagy hogyan tudod észrevenni, hogy a kolléganő a pénztárban most már negyedszer jön egy hőhulláma, hüvelyszárassága van, tehát emlékszem erre a pillanatra, amikor ezt a szót én ezen a áruházvezetői beszélgetésen így kimondtam. Tehát, hogy és alapvetően azt gondolom, hogy a tabukat le kell törni, és ez mondjuk a vezetői felelősség, hogy ebben én hogyan tudok támogatást adni adott esetben a többi vezetőtársamnak, de ez csak egy példa, mert megint visszatérünk oda, hogy pszichológiai biztonság. Tehát ugyan ez igaz arra, amikor kolléganők menstruálnak, nem elég 3 óránként kimenni a mosdóba, és, el kell, és tényleg egy olyan közösséget kell teremteni, ahol nem probléma azt mondani akár a férfi főnöknek, hogy nekem most gyakrabban kell kimennem szünetre. És nagyon fontos, hogy ne kérdezzen vissza, hogy pontosan. Miért, hanem legyen ott a fejében, hogy vagy azért, de hogy egyébként sokféle lehet egy nő esetében, de adott esetben lehet, hogy azért, mert hőhulláma van, vagy adott esetben azért, mert a változókori inkontinenciája miatt gyakrabban kell mosdóba mennie, vagy menstruál. És szerintem ezek a szemlélet, és hogy hogyan tudjuk ezt az odafigyelő, empatikus szemléletet átadni, előhívni, mert nem feltétlenül arról van szó, hogy nincs meg, hanem arról, hogy a korábbi viselkedési, az évtizedek alatt rögzült viselkedési minták adott esetben nem engedték meg azt, hogy egy vezető empatikusnak merje magát mutatni.
Hát ugye ez is egy új jelenség, úgymond a vállalati szektorban, hogy régebben középvezetők, azok úgy lettek középvezetők, hogy kinevezték őket. És akkor adtak egy munkaköri leírást, és akkor a középvezető csinálta igazából ugyanazt, amit eddig, de fogalma se volt arról, hogy mit jelent vezetőnek lenni. És hogy vezetőnek lenni, az nem csak annyi, hogy már elkezdek stratégiailag gondolkodni, és irányítom a munkafolyamatokat, hanem igenis olyan felelősségem is van, hogy legyen HR ismeretem, legyen pszichológiai ismeretem, kapjak felelősen fentről erre képzést, hogy tudjak beszélgetni a munkatársakkal, és hogy ilyen dolgokat, problémákat megértsek, vagy elfogadjak, vagy kérdés nélkül bele tudjak menni, hogy okoz-e problémát az nekem, hogy a pénztárosom 20 percenként megy ki mosdóra, vagy találok erre egy megoldást, ami nyilván plusz időt, energiát igényel. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nagyvállalatoknál már hál' Istennek ez nem probléma, vagy nem olyan probléma. KKV-szektorban viszont a középvezetők érettsége az mai napig egy nagyon komoly és nehéz kérdés, mert még mindig nincsenek meg a megfelelő középvezetők, mert nem kapják meg fentről a megfelelő oktatást. És ugye rengeteg dologról beszélgettünk most, ami szakmai, kevésbé szakmai kommunikáció, HR, pszichológia, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan kapcsolódik a beszélgetés elején az egész az employer brandinghez, hogy ez egy stratégia, hogy ki kell találni, hogy mi mit képviselünk cégként, milyen értékeket. Nekünk nagyon fontos a munkavállalók lelki és testi egészsége. Mit lehet azért tenni? Szakembereket vonunk be különböző területről, azokat megtervezzük, megírjuk, kommunikáljuk a munkatársak felé, beleteszünk energiát, képezzük a munkatársakat, és ellenőrizzük azt, hogy ezek a folyamatok végbe menjenek, és kell a visszacsatolás is. Szóval úgy lesz ebből employer branding, hogy stratégiát készítünk.
Folytassuk még, ha lehet egy pár percig a példákkal, mert az elmélet mellett, hogy hogyan lehet ezt minden nap valahogy frissen tartani, ezt a figyelmet, és azt, hogy én mint dolgozó érezzem azt, hogy felén valamilyen módon figyelem irányul.
Pont az a lényeg, hogy nem egy dolgot csinálunk, nem egy dologra fókuszálunk, hanem körbeér, hogy van olyan rendszerünk, ami a testmozgás segíti, van olyan, ami a pszichológiát, akár adunk coachingot, akár
étkezés, szűrődős,
igen, pontosan, vagy étkezésekkel, és egyébként belső oktatásokkal, szóval az lényeg, hogy 360 fokban körbeérjük a munkatársat rengeteg dolgokkal.
Szabad idő,
így hobbi, van. Rengeteg. És ebben nagyon profi, amit Nóráig csinálnak a Tesco-nál, mert nagyon sokszínű.
De minden nap látnia kell, és éreznie kell a kollégának, hogy figyelünk rá. Két példa. Minden héten gyümölcsnap. Tehát több mint 8000 kollégánknak minden szerdán ingyen gyümölcsöt biztosítunk. Ez egy év alatt 155 tonna gyümölcs jellemzően, ez a tavalyi adat. Tehát, hogy azért ez sok. De ez csak egy példa. A vitamin kupont adunk a kollégáknak az őszi időszakban, hogy azzal tudják finanszírozni, vagy abból tudjuk támogatni őket, hogy tényleg megvegyék azokat a vitaminokat, amire szükségük van. Ingyenes női higiéniés terméket biztosítunk minden egyes áruházban, a logisztikában és a központi irodában és a női mosdókban. Ez is egy hatalmas beruházás egyébként. De említhetném a rugalmas munkavégzésre vonatkozó politikáinkat. Például a szabadságot lehet vásárolni a Tesco-nál, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem elég az a szabadság valami okból kifolyólag. Fizetés nélküli szabadságot adunk gondozók részére abban az esetben, hogyha valami olyan esemény történik az életükben. Illetve van a Tesco Angyal Alapítványunk, egy olyan alapítvány, amit a munkatársak adományaiból finanszírozunk, minden egyes forintot a Tesco megdupláz, tehát ez egy ilyen közös felelősségvállalás, és krízis helyzetben, egyébként jellemzően egészségügyi krízis helyzetbe került kollégákat támogatunk. Most már több mint 500 kollégát tudtunk nagyon-nagyon súlyos élethelyzetekben segíteni. És után is követjük őket, tehát nem csak egyszeri támogatás, hanem azokat az eseteket, amelyek utánkövetést igényelnek, azokat követjük tovább. Úgyhogy ez most 5 éves, idén ünnepelte az 5. születésnapját az angyal. Ez szerintem az egyik legnagyobb, nekem személyesen az egyik legnagyobb büszkeségem, ez egy nagyon-nagyon jó működés. Több mint 2500 adományozónk van, szerintem nincs még egy ilyen. Azért Magyarországon a magán adományozás az nem napi rutin, úgyhogy ez egészen fantasztikus, hogy hogyan és milyen módon szolidárisak egyébként a kollégák egymással, mert látják, hogy a cég is szolidáris velük.
Azt látom a szemeken, hogy Péter is, hogy ezzel már nem tudunk mit hozzáfűzni, a következő alkalommal folytatjuk, majd én nagyon élveztem a mai beszélgetést. Hevesi Nóra, Tesco kommunikációs vezető, és Tóth Nagy Péter, a Follow the Yellow Communications alapítója voltak itt, és arról beszélgettünk, ha jól foglalom össze, hogy a vállalatoknak, a vezetőknek a felelőssége hogyan változott az elmúlt időszakban, a testi, lelki figyelemnek hogyan kellett módosulnia, változnia, színesednie, bővülnie. Szerintem ezek jó példák voltak. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtátok.
Köszönjük szépen.
Fogadja meg a tanácsot, tegye láthatóvá vállalkozását. Employer Branding tippek a Tesco-tól és a Follow the Yellow-tól.